Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 188. énekünket énekeljük. A 188. dicséretünket e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében.
E pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében, dicsérjük Isten szívben, Istennek én szívünkben, Istennek én
foglaljunk helyet testvérek, és a 370. énekünket keressük elő. A 370. dicséretünket, a 370. dicséretünket mind a három versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik, Jövel Szentlélek Úristen, 370.
See you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy elküldötted az Úr Jézussal együtt a te drága lelkedet, hogy vezéreljen bennünket az igazságnak útjára, igédnek ismeretére. Kérünk téged, hogy ma is munkálkodhasson bennünk, és megvilágosíthassa elménket, hogy értsük az igét. Kérünk arra, hogy áld meg szívünkben a te drága szavaidat, és segíts, hogy annak fényébe tudjuk járni az életünket. Tudjuk azt hinni, amit te mondasz, és úgy élni, ahogy te mutatod nekünk. Kérünk, hogy dicsőítsd meg előttünk, atyánk, a te fiadat, lelked által, hogy őt lássuk, benne hihessünk, benne reménykedhessünk, rábízhassuk magunkat, először vagy újra, hogy életünk legyen, igazi életünk itt a földön, és teljes életünk a te országodban is, üdvözülhessünk. Kérünk, áld meg most pünkösd ünneplésünket, munkálkodj bennünk, neved dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele második részéből. Az első verstől a fejezet végéig olvasom az igét, helyünket elfoglalva hallgassuk. Egy kicsit vegyétek le a hangot, mert nagyon erős. Köszönöm. Tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele második részében így olvassuk Isten igéjét. Én is, amikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg köztetek. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Bölcsességet pedig a tökéletesek közt szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre, melyet a világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát, hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. És kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az ember lelke, mely ő benne van. Azonképp az Isten dolgait se ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk is. Nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít. Lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki. Meg se értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg, mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy ki oktathatná őt. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Kedves testvéreim, tegnap a Biblia dicsőségéről hallottunk. A Biblia dicsősége az, hogy Isten lelkétől származik, Isten lelke ihlette, és éppen ezért, mivel Isten lelkétől származik, ezért hasznos. Végignéztük, hogy mi mindenre hasznos. Isten írott igéje a Biblia. Ma a Biblia magvának, Jézus Krisztus evangéliumának dicsőségén töprengjünk el. Jézus Krisztus evangéliumának kifejtője volt Pál apostol, aki járt kelt a világban és hirdette Jézus evangéliumát. Így jutott el Korintusba is. ahol másfél évig szolgált. Aztán folytatja missziói útját, de a korintusi gyülekezetnek írt a későbbiekbe több levelet is. Az első leveléből származik ez a felolvasott szakasz, melyben emlékezteti olvasóit arra, hogy mit is hirdetett nekik, Jézus evangéliumát. És amikor erről az evangéliumról, örömhírről beszél, akkor a szavaiból megint felragyog az evangélium legyűngöző fensége. Jöjjetek ma, és nézzünk bele a Szentlélek Isten segítségével Jézus örömhírének páratlan dicsőségébe. Először is gondolkozzunk el, hogy hogyan nevezi Pál az Krisztus evangéliumát. Milyen elnevezésekkel illeti ebben a felolvasott szakaszban. Azt mondja először is róla, hogy ez az Isten bizonyságtétele. Az Isten bizonyságtétele. Az arra utal, hogy az Isten a szerzője az Krisztus evangéliumának. Azt nem egy ember találta ki, nem egy bölcs valaki, egy filozófus, hanem maga Isten találta ki. És ezt az evangéliumot az jellemzi, hogy ennek a középpontjában maga Jézus Krisztus áll. Az Isten által kitalált evangélium központjába Jézus Krisztus áll, a názáreti Jézus. Azt mondja Pál apostol, hogy ő úgy döntött, hogy nem akar másról beszélni a korintusiaknak, már régen se akar, de most se akar másról beszélni, mint Jézus Krisztusról. Mert Isten róla beszél, ezért őnek is arról kell beszélni. De még valamit hozzáfűz ehhez, tudnélik, azt mondja, hogy úgy beszéltem Jézusról, mint megfeszítetről. Ez nagyon fontos kiegészítés, testvérek, mert kiviláglik belőle, hogy Isten nyomán Pál úgy beszélt Jézusról, mint keresztre feszített szeméről. Nála a Jézusról való beszédbe beletartozott a golgotai keresztről való beszéd is. Nem valami kereszthalál nélküli Jézusról beszélt. Nem tudta, nem akarta, és nem is lehetett a golgotai kereszt említése nélkül hirdetnie őt. Tehát Pálnál, amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztusról beszélek, mert Isten róla beszél, akkor ebbe a Jézusról való beszédbe beletartozott a keresztről való beszéd is, vagyis a Jézus által történt megváltásról való beszéd. A bűnösök megváltásáról és a világ megváltásáról szóló tanítás. Azt követte az Jézus üres sírjáról való beszéd is, vagyis a dicsőséges feltámadásáról való beszéd is. Amikor ugyanennek a levélnek a 15. részébe Pál újra fölemlíti az evangéliumot a korintusiaknak, akkor ott világos, azt mondja, az evangélium az, hogy Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint, eltemettetett és feltámasztatott harmadnapon az írások szerint, és megjelent ennek. Egyértelmű, testvérek, hogy Pál apostolnál a Krisztusról való bizonyságtételbe beletartozott Jézus halálának az említése, ami nem más, mint a bűnösök bűneinek igazságos ítélete, amit Jézus helyettük hordozott el, engesztelő áldozatul feláldozva magát Istennek, és amire aztán következett a feltámadás dicsőség, ami bizonyítja Isten részéről, hogy megtörtént, elvégeztetett valóban a bűnösök és a világ megváltása. Tehát testvérek, az apostol Jézusról nem úgy beszélt, hogy a keresztről, amire éppen a bűnösök megváltása miatt volt szükség, hallgatott volna. Mondván, hogy ez valami szalonképtelen, valami szégyenletes mozzanata Jézus életének, ami nagyon rossz fényt vet ránk, emberekre is, hiszen azt mondja nekünk önmagunkról, hogy bűnösök vagyunk, hogy elveszettek vagyunk, kárhozottak vagyunk, akinek üdvözítőre van szükségünk. Ó, hát erről nem beszélek. Erről még véletlenül se teszek említést, mert még itt megbotránkozik valaki. Nem így gondolkozott az apostol. Nem úgy gondolkozott, hogy Jézusról úgy beszélek csak, mint egy nagyszerű emberről, hogy lássák, milyen bölcs tanító volt, hogy milyen humánus volt, milyen értelmes volt. Fogadják el, mint egy erkölcsi példaképet, mint egy nagy vallás alapítót, mint egy filozófust. Még ebbe az esetben még a feltámadását is valahogy megpendíthette volna, de nem, testvérek. Pál apostol nem a kereszt nélküli Jézusról, nem a megváltás műve nélküli Jézusról beszélt, mert tudta, hogy Jézus azért jött, hogy a kereszten meghajjon és elvégezze a megváltást, a bűnösök megváltását, és aztán feltámasztassék a harmadik napon az írás szerint. Tudta, hogy ha enélkül hirdetné Jézust, akkor épp a vele kapcsolatos lényeget, a lényeget hagyná említés nélkül. Hát Pál beszélt Jézusról, mert Isten Jézusról beszél. Ez az Isten bizonyságtétele az ő fiáról. Beszélt Jézusról, de úgy, mint aki a kereszten kínhalált halt a bűnösökért és a világért, mert elhordozta bűneink igazságos ítéletét, hogy elvegye azt rólunk, és nekünk bűnbocsánatot és örök életet szerezzen. Így beszélt Jézusról. És utána felhívta mindenkori hallgatóságát arra, hogy ha ebben a Jézusban, aki meghalt a kereszten és föltámadott, nem hisznek, nem azt nem hiszik, hogy élt, hanem azt nem hiszik, hogy értük halt meg, és értük támad föl. Ha nem fogadják el Jézust így, ahogy az Isten bizonyság tételébe eléttük áll, ha ezt a Jézust nem fogadják el, elkárhoznak. Ellenkező esetben üdvözülnek, mert Isten elfogadja őket. Minden boldogságuk itt a földön és a halál után is azon múlik, hogy mit tesznek a Jézusról szóló bibliai örömhírrel, hogy azt hiszik-e vagy elutasítják. Ha nem hiszik, elvesznek, ha hisznek, üdvözülnek, és felszólította az embereket, akárhol járt, Korintusba is és máshol is, hogy ebben a Jézusban higgyenek, ezt fogadják a szívükbe, ennek engedelmeskedjenek, ettől tegyék függővé az egész életüket. Kedves testvérek, nekem is így kell beszélni Jézusról, ahogy Pál beszélt, és ha ti beszéltek valakinek Jézusról, nektek is így kell beszélni. Az Úr Jézusnak a keresztjét, az ő halálát, ami a mi megváltásunk és a bűnösök megváltása, azt nem szabad soha elhallgatni senki elől, azt mindenkinek meg kell tudnia. Nagy a kísértésünk arra, hogy erről ne beszéljünk, mert úgy érezzük, hogy ez nem annyira szalonképes. Vannak olyan németországi gyülekezetek, ahol felszólították a lelkészt, hogy erről ne beszéljen, mert zavarja őket a kereszt, a szenvedés, a vér. Nehogy említést tegye róla, mert az esztétikai érzéküket zavarja. És sok lelkésznek nem is kell ezt mondani, mert amúgy se beszél Jézus keresztjéről. Jézusról beszél, mint egy régi emberről, egy régi személyről, aki nagyon csodálatos volt, fantasztikus volt, nagyszerű tanításokat mondott, nagyszerű csodákat cselekedett, nagyszerű, mély, erkölcsi példát adott az embereknek, de egy árva mukkot nem említenek a keresztjéről, még húsvétkor se, vagy nagypéntekkor se. Testvérek, ez az evangélium eltorzítása. Isten beszédének, az Isten által szerzett evangéliumnak az eltorzítása. Isten őrizzen engem és benneteket is, hogy így beszéljünk Jézusról. A dicsősége a Jézus evangéliumának először is az, hogy ez az Istennek a bizonyságtétele. Ez az Istennek a bizonyságtétele. És el nincs jogunk ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk. Szerzői jog védi az evangéliumot. A második csodálatos dicsősége ennek az evangéliumnak, testvérek, az, hogy nem más ez, mint hogy Pál kifejezi, mint léleknek és erőnek megmutatása. Léleknek és erőnek, pneumának és dünamisznak a megmutatása, hogy az eredeti szövegbe olvassuk. Pál apostol azt mondja, hogy amikor ő Jézusról, mint a bűnösök megváltójáról beszélt, aki meghalt a kereszten, hogy aztán feltámasztassék, akkor ebben a beszédben, magában az evangélium hirdetésében lélek, isteni lélek, Isten szent lelke és ereje mutatkozott meg. Vagyis ennek Pál által előadott örömhírnek az ereje nem abból jött, hogy Pál retorikai szabályokat alkalmazott, és akkor a retorikai szabályok során keletkezett ennek a beszédnek az ereje, és meggyőzte a hallgatóságot, hogy ezt el kell fogadnunk. Hát úgy érvel, olyan szuper módon érvel az apostol a retorikai szabályokat alkalmazva, hogy egyszerűen meggyőz minket. Mint amikor egy ügyvéd védi a védencét, és mindenféle retorikai fordulatokat alkalmazva igyekszik elérni, hogy meggyőzze az esküdteket vagy a bíróságot a védence ártatlanságáról. Amikor már nem tudnak mit mondani a bíróság tagjai vagy az esküdtek, és azt kell, hogy mondják, hogy hát el kell, hogy fogadjuk. Ez az érvelés, ez fantasztikus. Pál azt mondja, hogy álljatok meg. Az én Eva általam hirdetett evangéliumnak nem ezért volt ható ereje, nem ezért volt meggyőző ereje, mert én aztán olyan retorikai érveléssel adtam elő, olyan szónoki fogásokat alkalmazva, hogy kénytelenek voltatok elfogadni. Nem. Hiszen mit mond az apostol? Már csak azért se, mert én, amikor közétek mentem, félelemmel, erőtlenséggel és nagy gyengeséggel mentem oda közétek. Tele voltam rettegéssel, szorongással, hogy mi lesz ott velem Korintusban, ebben a nagyon rossz hírű városban. Nem voltam egyáltalán a csúcson, hogy én majd most aztán mindenkit itt meggyőzök. Nem. Gyenge voltam és erőtlen, és rettegtem, azt mondja. Rettegtem. És egyáltalán Pál apostolról tudjuk azt is, hogy ő, még ha tudott volna is a nagy szónokok tanítása szerint beszélni, és nagy retorikai teljesítményt nyújtani, szándékosan nem akarta. Azt mondja itt pontosan ennek az első korintusi levélnek az első részében, egy pár versel a felolvasott szakasz előtt, hogy én nem akartam alkalmazni a retorikai szabályokat, hogy el ne homályosítsam előttetek Krisztus evangéliumát az én bölcsességemmel, mert akkor én kerültem volna az előtérbe, hogy ez egy milyen ügyes szónok, milyen nagyszerűen beszél, és már nem arra figyeltetek volna, amit mondok. Nem is akartam elhomályosítani az evangéliumot. Ezért is mondhatták egyébként Pál apostolra mások, más helyen olvassuk, hogy beszéde silány. Mert nem felelt meg a retorikai szabályoknak, a görögök pedig erre igényesek voltak. Hogyha valaki mond nekik egy beszédet, az egy szónoki teljesítmény legyen. Majdnem mindegy volt, hogy mit mondott, lényeg, hogy a szónoki szabályoknak megfeleljen. Pál azt mondja, nem, én amikor közétek mentem és Jézus evangéliumát hirdettem, beszéltem nektek az üdvözítőnkről, az ő kereszt haláláról, az ő feltámadásának csodájáról, akkor ebben az üzenetben, amikor átadtam nektek, ebben ott volt az Isten lelkének a félelmetes, mérhetetlen ereje. Magában az üzenetben volt, és én nem homályosítottam el azzal, hogy nem tudom én milyen retorikai szabályok szerint adtam ezt elő, és milyen szónoki fogásokat alkalmaztam közbe. Nem. Ezért ez győzött meg benneteket arról, hogy igaz, amit mondok. Az Isten lelke és ereje van benne abban, amit mondtam, és ti ennek adtatok hitelt. Ezért lettetek hívőkké. És így a ti hitetek nem embernek a bölcsessége, nem az én bölcsességemen, az én nagyszerű teljesítményemen nyugszik, hanem magának az Isten igéjének, Isten üzenetének az erején nyugszik. Abba kapaszkodik a hitetek. Nem emberi erőlködése, nem emberi manipulációra lettetek ti hívőkké, hanem azért, mert az Isten ereje és lelke meggyőzött benneteket, hogy higgyetek ebben a Jézusban. Testvérek, így van ez ma is. Kell valamiféle keretet adni egy igehirdetésnek. Valami gerince kell, hogy legyen. Ott van előttetek a papíron. De mégse szabad, hogy az a gerinc az elhomásítsa a lényeget. Hogy itt Jézusról van szó, mint megfeszítettről, mint feltámadottról, aki a mi egyedüli üdvözítőnk és megtartónk. És ha ti hisztek abban, akkor ne azért higgyetek, mert a lelkész a jól beszélt és meggyőzött engem arról, hogy na hát ebben mégiscsak van valami, nem. Hanem azért hisztek és higgyetek, mert magában az üzenetben van az Isten lelke és ereje, és az győzöm meg benneteket arról, hogy ez igaz, és ezt el kell fogadni, akkor is, ha ez a lelkész mondja, akkor is, ha másik lelkész mondja. Mert mindegy, hogy ki mondja, a lényeg, hogy azt mondja, ami az Isten bizonyság tétele a Krisztusról. Csak azt mondja. Ő miatt hiszünk, és nem egy emberi manipuláció miatt, amit lehet, hogy holnap megununk, vagy hónap után megununk. És azért lettünk hívők, mert ez a lelkész mondta, és olyan jól mondta, meg olyan rendszerezett volt, meg olyan nem tudom milyen volt. Nem. Hanem azért, mert az Úr mondta nekünk, hogy higgyünk az ő fiában, a Krisztusban, aki meghalt értünk, hogy elvegye a kárhozatunkat, és megszerezze nekünk az üdvösséget. az üzenet miatt hiszünk, az abban rejlő erő és lélek miatt. Testvérek, ma sem kell belemennem abba a hibába, és belemennünk abba a hibába, hogy nekünk kell valahogy az evangéliumot úgy erőssé tenni. Számos próbálkozás van ma az egyházakban, látván, hogy ugye elvesztik nagyon sok tagjukat, hogy valahogy az üzenetünket kell egy kicsit úgy megspékelni, hogy valahogy úgy hatékonyabbá kell tennünk valahogy az evangéliumot. Igaz, hogy már nem is az evangéliumot mondják, de valahogy kell egy kis popzenekar, egy kis rockzenekar oda a templomba, meg kell egy kis színpadi jelenet, meg ez kell, meg az kell, és akkor úgy gyakorlatilag az igehirdetésre nem is kell mások időt szánni, inkább helyette énekeljünk gregorián énekeket, vagy éppen modern énekeket. Valahogy így dobjuk föl egy kicsit az Isten tiszteletet, hogy jöjjenek az emberek, hogy jöjjenek. Mert mintha nem hinnének ezek a lelkészek vagy teológusok az igének, az evangéliumnak az erejébe, pedig Pál mit mondott, hogy ez nem más, mint léleknek és erőnek a megmutatása. Ebbe van az erő, nem a rockzenekarba. Isten evangéliumának, Jézus evangéliumának a dicsőség az, hogy abban van az Isten lelkének mérhetetlen ereje, testvérek. Ami meggyőzhet minket, és amire építhetjük a hitünket. De Pál tovább lép, és mi is lépjünk tovább. Az evangéliumot úgy is nevezi, hogy Isten titkos bölcsessége. Isten titkos bölcsessége. Ez az Úr Jézusról szóló evangélium Isten elrejtett, eltitkolt bölcsessége, amit a világ veszendő fejedelmei, írja az apostol, vagyis a világ szemében nagyon híres emberek, nagyon okos, nagyon bölcs, nagyon filozófus, nagyon tudós emberek, legyenek akár zsidók vagy pogányok, Pilátus vagy éppen Kajafás, nem tudtak az eszük által megismerni, felismerni. Mert Isten elrejtette ezt előlük. Hiába voltak akármilyen okosak, értelmesek, hiába adták össze az egész tudományukat és felismeréseiket, az értelem által nem bírtak eljutni Isten evangéliumához, Jézus Krisztus evangéliumához, ehhez az ismeret anyaghoz. Hiába voltak látók, hallók és értelmes emberek, nem értek célt. Mert Isten ezt az ő találmányát, a Jézus evangéliumát elrejtette, eltitkolta. Ezért mondja ez az Isten titkos bölcsessége. Elrejtette még pedig magában. Pál apostol ezzel a kifejezés móddal, testvérek, rámutat az emberi észnek, amivel mi egyébként nagyon nagyra vagyunk, meg már a görögök is nagyon nagyra voltak vele, a korlátaira. Ugye ezek az emberek racionalisták voltak, a korintusiak különösképpen, de az egész görögség, az egész ókori kultúra, humanista és racionalista, ember és ész központú volt. Azt hitték, hogy itt ezek az ember az ész által minden problémát meg tud oldani, minden kérdést ki tud bogozni, minden kérdésre választ tud találni, igaz választ, helyes választ. Pál azt mondja, hogy hoppa, álljatok meg. Ezt az evangéliumot, ezt nem találtátok meg az eszetekkel. Mert ha megtaláltátok volna, akkor nem öltétek volna meg a dicsőség urát, Jézust. De az ő halála, az ő keresztje, az azt bizonyítja, hogy nem férkőztetek hozzá az Isten gondolatához, az Isten titkához, mert ha hozzáférkőztetek volna, nem öltétek volna meg az ő fiát, az üdvözítőt. De megfeszítettétek, megöltétek, nagy okosok. Pilátus volt az egyik képviselőtök, a másik meg Kajafásot. Pogányok és zsidók, nagy összefogásba, megöltétek őt. Mert nem ismertétek fel az evangéliumot, rejtély maradt a számotokra. Pedig, mondja az apostol, ez az evangélium, ez, tudjátok mi csoda? Ez, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, amit Isten készített az őt szeretőknek. Erre a titokra, az evangélium titkára ez igaz, ez róla mondatik. Az evangélium az, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szív meg se tudott gondolni, el se tudott képzelni, ki se tudott találni. Mert ezt Isten találta ki, és elrejtette magába. Kedves testvérek, mit mond az apostol? Hogy ez az evangélium, amit ők hirdetnek, ez egy páratlan dolog. Ez nem egy emberi találmány. Ez egy teljesen exkluzív, teljesen egyedülálló ismeretanyag. Egy dióhéjba össze lehet foglalni, de isteni ismeretanyag, amit nem emberek találtak ki. Ezt nem lehet egy sorba állítani Buddhának, vagy Mohamednek, Gandhinak, Platónnak, Marxnak, Konfúcsének, vagy nem tudom melyik bölcsnek a gondolati bölcsességeivel. Ez az Isten bölcsesség, amit elrejtett magába, és ezek az emberek, ezek nem tudták ezt kitalálni. Legyenek bármilyen magas röptűek az elméleteik, bármi éles az eszük, nem bírtak hozzáférni az Isten örömhíréhez, a Krisztus evangéliumához. Mert ezt Isten elrejtette magába, és az emberi ész nem bír betörni azért az Istenből, hogy ezt kihozza onnan és felismerje. Ezt hirdetjük mi nektek az Isten titkos bölcsességét, amit elrejtett. Ma is igaz, testvérek, hogy az az evangélium, amit itt hallotok a templomban, lehet, hogy egyesek már unják is. Ez az Istennek a titkos bölcsessége. Ez az Istennek a titkos bölcsessége. Amit ő talált ki, amit elrejtett magába, és amihez nem emberi ész jutott hozzá, nem filozófusok, nem teológusok, hanem ez máshogy jött napvilágra. Hogy hogyan? Majd mindjárt arról is beszélek. De egy kicsit hadd lépjek tovább, mert Pál még egy dicsőséges sugarat fölragyogtat. Azt mondja, hogy az evangéliumot Isten öröktől fogva elrendelte a dicsőségünkre. Öröktől fogva elrendelte. Vagyis Isten, aki kitalálta az evangéliumot és elrejtette magába, úgy döntött, hogy ezt a mi dicsőségünkre majd egyszer nyilvánvalóvá teszi. Mit ért ezen Pál? Azt érti, testvérek, rajta, hogy Isten eldöntötte, hogy a bűnösöket egyszer az ő dicsőségében fogja részesíteni, Jézus Krisztus által. Isten eldöntötte azt, hogy egyszer majd nyilvánosságra hozom ezt az evangéliumot azért, hogy az embereket, a bűnös embereket általa az én üdvösségemben, a velem való közösségben, az én országom dicsőségében részesítsem általa. Isten nem csak, hogy örök idők előtte kitalálta az evangéliumot, hanem azt is kitalálta, hogy ezáltal fogom üdvözíteni az embereket, a bűnösöket. Most, testvérek, igen csodálatos dolog ez, hogy az evangélium, amit Pál apostol hirdetett, ez ugye Isten találmánya, amit elrejtett magába, de nem csak úgy magának találta ezt ki, hanem azért találta ki, hogy minket, bűnösöket, titeket, engem egyszer megkeressen ezzel az evangéliummal, egyszer tudassa velünk ezt az evangéliumot, hogy mi higgyünk ebben, és üdvözöljünk, részesüljünk az ő dicsőségében, az ő országába jussunk. Máshogy, testvéreim, nem részesülhet egyikünk se az Isten dicsőségébe. Nem üdvözülhetünk máshogy, csak ha hisszük ezt az evangéliumot, amit azért rendelt el Isten magába, hogy ezáltal üdvözítsen bennünket. Nincs más út az üdvösségre, csak egyedül ez, azt mondja az apostol. Nem lehet oda jutni jó cselekedetek által. Nem igaz, hogy minden vallás ugyanoda vezet, ahogy a mai emberek mondják. Hogy mindegy, hogy mit hisz valaki, mert végül mindenki a mennybe kerül. Nem igaz. Isten kitalálta az evangéliumot, Jézus evangéliumát, elrejtette magába, de úgy döntött, hogy majd egyszer nyilvánosságra hozza, hogy a bűnösök hallják, és meggyőzessenek általa. Higgyenek abban, és így részesüljenek az Isten dicsőségébe, üdvözüljenek egyszer. Ez igaz ma is, igaz lesz hónap is, és igaz lesz a világ végezetéig. Ha hisztek az evangéliumban, üdvösségetek van. Részesültetek Isten dicsőségében, nem hisztek, soha nem fogjátok azt meglátni és megismerni. És itt térnék át tulajdonképpen a második pontra, a vázlat második pontjára, miután látjuk, hogy Pál milyen fantasztikusan, milyen csodálatosan fölragyogtatja az ő üzenetét, jellemzi azt, és ezt mondja róla, és azt mondja, és utána azt mondja, és na akkor hogyan jutottunk mi ennek a titoknak az ismeretére? Amihez a világ szemébe okosok, bölcsek nem juthattak el értelmi erejük megfeszítésével századokon keresztül, azt nekünk Isten kijelentette az ő szent lelke által, és itt vagyunk pünkösnél. Isten kijelentette nekünk, leleplezte nekünk a Szentlélek által. Ez a szó, ez a leleplezte, kijelentette, ez azt jelenti, mikor egy szoborról lehúzzák a leplet, és végre ott van előttünk. Isten úgy döntött, hogy a Krisztus evangéliumáról lehúzza a leplet. A Szentlélek által beavat minket az evangélium ismeretébe, mondja az apostol. Megtehette a Szentlélek azt, hogy megérteti velünk, hogy megvilágosítja a mi eszünk előtt Istennek ezt a titkát? Megtehette, mondja az apostol, mert a Szentlélek mindeneket vizsgál, még az Istennek a mélységeit is, ezt mondja. A Szentlélek az Isten személyének, a háromságnak az egyik tagja, aki vizsgálja az isteni értelmet, az isteni öntudatot, aki ismeri az Istennek minden titkát, úgy, ahogy senki nem ismerheti azt. Ez a lélek, aki az Isten mélységeit ismeri, ő ismerte az evangéliumot is. Ismerte az evangéliumot is, amit Isten a bűnösök üdvösségére, dicsőségére eleve elrendelt. És akkor, amikor eljött az ideje, akkor ez a Szentlélek, mondja az apostol, minket egyszerűen megvilágosított az evangélium elől. Egyszer csak megértettük az evangéliumot. Mégpedig úgy, hogy mi is részesültünk ebben a Szentlélekben. Ahogy Pál itt fejtegeti, azt mondja, hogy adatott nékünk a Szentlélek. Ugyanaz a lélek, aki az Isten mélységeit vizsgálja és ismeri az evangélium titkát, ugyanaz a lélek költözött a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe, és ottan föltárta a mi értelmünk előtt, megértette velünk, mint egy jó pedagógus megérteti a gyerekkel valamely általa nem értett titokzatos összefüggést. A Szentlélek, mint egy jó pedagógus megértette velünk az evangéliumot, Istennek a titkát, és megvilágosodott előttünk az. Csodálatos dolog, testvérek, hogy és érthető is, hogy miért mondja ezek után Pál apostol például a Galata levélben, hogy ehhez az evangéliumhoz, amit a Szentlélek tárt fel előttünk, az a Szentlélek, aki Istenből emelte ki ezt az ismeretet és tette előttünk világossá, ehhez az evangéliumhoz nem szabad hozzányúlni. Ez tabu. Ez tabu. Ezt nem szabad semmit hozzátenni, nem szabad semmit elvenni belőle. Az evangélium az nem olyan dolog, amit ide-oda csűrhetünk, csavarhatunk. Aki azt mondja az apostol ott a Galata levélben, hogy aki az evangéliumot meghamisítja, az átkozott ember. Legyen teológiai tanár, lelkész vagy egyszerű hívő ember. Átkozott az az ember, aki meghamisítja az Istenből való, a Szentlélek által előttünk fölismert, és aztán a Bibliába le is írt evangéliumot. Nem szabad meghamisítani, és Pál egyébként a Galata levélben még arra is rámutat, ott máshogy fejezi ki magát, de ott is ugyanez a lényeg, hogy én nem emberektől vettem az evangéliumot, nem emberek tanítottak meg a Jézusról szóló örömhírre, hanem a Krisztus kijelentéséből tanultam, és azt írtam le nektek, és azt hirdettem nektek szóban is. Tehát itt a Korintusi levélben azt mondja, hogy az Isten lelkétől tudtam meg az evangéliumot. Közvetlen isteni forrásból. Ott meg azt mondja, hogy a Krisztus maga mondta meg nekem az evangéliumot. Ő tárta fel előttem. Ugyanaz a lényeg. Testvérek, ha ezeken elgondolkozunk, hogy is, mint is van ez, voltak éppen mi is így ismerhetjük meg az evangéliumot. Én mondhatom itt nektek, kiteltem a lelkemet, ezerszer is elmondhatom, nem fogjátok megérteni. Akkor fogja mindenki megérteni, amikor az Isten lelke megvilágosítja előttünk, és megérteti velünk az evangéliumot. Megérteti velünk Jézus titkát, és megérteti velünk Jézus keresztjét, hogy az az én bűneim miatt áltott, az én kárhozatomat élte át Jézus, és nekem szerezte meg a bűnbocsánatot, és nekem szerezte meg az üdvösséget, a dicsőséget, az Isten dicsőségét. Ezt a lélek, ha megvilágosítja előttünk, testvérek, akkor ez nem csak egy ilyen száraz valami ismeret anyag lesz a számunkra, amit már hallottunk, ezerszer azt a könyökünkön jön ki, hanem ez lesz a leges, legdrágább hír, ami csak létezik a Földön. Fontosabb lesz minden napi újsághírnél vagy szenzációnál, amit hallhatunk. Ezzel leszünk tele, és ez ragadja meg a lelkünket, és ez lesz, ami motivál egyébként minket arra, hogy egyáltalán hívő keresztjén református emberek legyünk. Nem csak papíron, hanem valójában is. Isten hívott el az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, mondja az apostol máshol, hogy hirdessem őt a pogányok között. Nos, a harmadik pontunk az, hogy az evangéliumot hirdetnie kellett az apostolnak. Már tegnap is hallottátok, hogy Pál fölhívta Timóteust, hogy na hát itt van a Biblia, és látod, milyen hasznos, akkor hirdesd, akkor ne rejtsd véka alá, hanem mondd el mindenkinek. beszélj róla az embereknek. Itt is azt mondja az apostol, na most, miután megismertük az evangéliumot, ezt a csodálatos isteni találmányt, a Szentlélek által megértettük, ezek után ezeket prédikáljuk is, mondja az apostol. Ezeket prédikáljuk, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség, hanem amikre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabva. Vagyis Pál azt mondja, hogy Jézust hirdetjük, közhírré tesszük, tesszük ezt olyan szavakkal, belőlük épülő mondatokkal és formákban, melyekre a Szentlélek tanít minket. Lehet, kedves görög olvasóim ott Korintusba, lehet, hogy a görög retorikai szabályok szerint nem kellene ilyen szavakat használnunk. Nem kellene a mondani valónkat így előadnunk. Más szavakat, más mondatokat kellene mondanunk. Más formába kéne előadni a mondókánkat. De lehet, hogy nem teszünk eleget a ti kifinomult elvárásaitoknak, esztétikai ízléseteknek, de nehogy leragadjatok ennél, szem elől tévesztve a mi mondani valónkat, mert a mi szavainkat és a mi beszédünket és a mi beszédünknek a formáját a Szentlélek adja. A Szentlélek ihleti. Ő adja a lelki tartalomhoz leginkább illő lelki szavakat, a legpontosabb lelki mondatokat, a legmegfelelőbb lelki formát, hogy kifejthessük előttetek az evangéliumot. A keretek, amikben elmondjuk, a forma, amiben elétek tesszük Jézus evangéliumát, ez maga is a lélektől való, és nem emberektől való. És nem is felel meg az emberi elvárásoknak. Igen, nagyszerű dolog, testvérek, hogy a Szentlélektől származó szavak, mondatok és formák, ahogy annak idején Pál szóban hirdette az embereknek, utána le is írattak, pontosan ő általa, és itt vannak előttünk is a Bibliába. És lehet fogalmunk arról, hogy milyen szavakkal és mondatokkal és milyen formába hirdette az apostol a Krisztus evangéliumát. Sőt, ma is megszólaltathatjuk ugyanazokkal a szavakkal, ugyanazokban a mondatokban, ugyanazokban a formákban a Krisztus evangéliumát. És ti is hallhatjátok, sőt, ti is hirdethetitek ezt a csodálatos hírt, hogy az emberek üdvözülhessenek. Végül, testvéreim, miután hirdessük az evangéliumot mi is Istentől kapott formába, végül azt mondja az apostol, hogy az evangéliumnak a hallgatóságára is nézzünk. Mert ez, hogy az evangélium egy ilyen egyedülálló üzenet, amit Isten talált ki, elrejtett magába, aztán utána a lélek által megismertetett néhány emberrel, és azok elkezdték azt a lélektől származó formába hirdetni, és aztán le is írni nekünk. Hát ez az üzenet sokakat megbotránkoztat, másokat arra indít, hogy elkezdjenek gúnyolódni. A zsidók megbotránkoznak, mondja az első korintusi levél első részébe Pál apostol, a görögök meg azt mondják, ez egy bolondság. Amikor hallják az emberek ezt, akkor az egyik így reagál, a másik úgy. A zsidó meghallotta ezt, hogy Jézus a Messiás, Jézus a Krisztus, akit keresztre feszítettek, hát még mit nem. A zsidók várták a Messiást, de úgy várták, mint a világ királyát. Visszajön a Messiás, eljön a Messiás, akkor aztán a zsidókból lesznek a világ. Először is helyreállítja Izraelt, politikailag, vallásilag, aztán utána átveszi a világ fölötti uralmat, és a világot átalakítja a földi paradicsommá. Erre ez a Jézus, akiről te beszélsz, Pál, ez a Jézus ott a kereszten halt meg, mint egy istenkáromló. Nehogy már ő legyen a Messiás. Ugyan már. Hát miről beszélsz te? Azt már meg se hallották, hogy Pál mondja, hogy ez föl is támadt ez a Jézus alá. Ugyan már, hagyjál minket ezzel. Hát ez a botrány, amiről te beszélsz. A görögöknek meg bolondság volt ezzel. Azt mondták, ugyan már ne nevettest ki magad, Pál. Hogy valaki feltámadt a halálból. Ugyan már. Hát ez irracionális. Hogy az lenne az üdvözítő, aki ottan két gonosztevő közé volt fölfeszítve, aki így végezte. Hát ne haragudjál, hát hagyjál már minket ezzel a nevetséges tanítással. Pál mit mond? Az egyik miért tartja botrányos bolondságnak, a másik miért botránkozik meg rajta? Azért, mert kétféle ember van, mondja az apostol. Kétféle ember. Az egyik a pszichikus ember, a másik a pneumatikus ember. Az egyik az érzéki, a másik a lelki ember. És kétféleképpen reagálnak ugyanarra az isteni evangéliumra, Jézus evangéliumára. Az egyik a pszichikus ember, az az ember, aki olyan állapotban van, ahogy ebbe a világba megszületett. Érzéki ember. természetes ember, aki önmagának elég, aki Isten igéjét nem tudja fölfogni, nem tudja megérteni, nem ért belőle semmit, nem is akarja érteni, nem is érdekli. Őt az érdekli, hogy ő neki jól menjen a sora a világba. Azt jól éljen, halljon majd annak idején, amikor meg kell halni, mert úgyis meg kell halni mindenkinek, hogy utána mi van meg, hogy addig mit akar az Isten meg. Ez nem érdekli, ez az érzéki ember, aki egyébként önmagát isteníti, és Isten törvényeit ott szegi meg az életébe, ahol tudja. Ez az érzéki ember. Az ilyen embernek, mondja az apostol, az Isten evangéliuma egy nagy bolondság, egy botrány. Ezt kineveti. Azt gondolja, ez valami egyházi huncutság, ez az evangélium. Valami uri-muri ez, semmi több. Amit valakik valahol kitaláltak, de ez csak egy ilyen emberi okoskodás. Nem gondolkozik azon, hogy ez Istennek a örök idők előtt kitalált híre az embereknek, amit azért talált ki, hogy üdvözítse majd a bűnösöket. Az érzéki ember azt mondja, ez nem fontos. Ennél vannak sokkal fontosabb dolgaim is. A pénz, az üzlet, ezek a fontos dolgok, nem? Az élvezetek, hogy minél többet tudjak élvezkedni itt a földön, aztán majd úgyis meghalunk. Aztán vége mindennek. Ez az érzéki ember. Neki az evangélium bolondság. De vannak a lelki emberek, mondja az apostol. Ezek a Szentlélek által megvilágosított értelmű emberek, akik a Szentlélek hatására már hitre jutottak, újjászülettek, akiket a Szentlélek az ige által tud vezetni. Az ilyen embereknek az evangélium a legdrágább kincsük. Ők értik az evangéliumot. Ezek az emberekről azt mondja az apostol, hogy ezeknek ez fontos. Ezeknek ez megvilágosodik, egyre mélyebben megvilágosodik. Először csak kicsit értik, de aztán utána egyre jobban megértik. És csodálkoznak ezen, és hálát éreznek a szívükbe, és úgy érzik, hogy ezt valahogy viszonoznunk kell Istennek. És az életünket, a szívünket kell neki visszaadni, aki ilyen nagy jót gondolt el felőlünk. Ezek az emberek, azt mondja az apostol, a hívő, a lelki emberek, ezek a gondolkodásnak egy magasabb szintjén állnak, mert hogy bennük a Krisztus értelme van. Ők azért értik az evangéliumot, mert ugyanúgy gondolkoznak, mint Krisztus, mint Isten tulajdonképpen. Az ő gondolkodásuk már elszakad attól a velük született földi, földhöz tapadt gondolkodástól. Más a gondolkodás módjuk. Magasabban állnak a többi embernél. Ha őket valaki elkezdi megítélni, az olyan, mintha egy vak mondjuk elkezdene Raffaello festményeiről kritikát mondani, vagy egy süket elkezdene Bachnak valamelyik kantátájáról értekezni, és kritikai értekezést mondani. A pszichikus, érzéki emberek nem alkalmasak arra, hogy megítéljék a hívő embereket, akikben a Krisztus gondolkodása lakozik. A nagyon döbbenetes dolog, testvérek, hogy ha ezt megértjük hívő emberként, akkor mi ettől alázatosabbak leszünk. Akik meg érzéki emberek, azok meg majszét pukkannak a dűtől, meg az irítségtől. Mert sértésnek érzik ezt, hogy micsoda, hogy a mi gondolkodásunk alacsonyabb rendű, mint a hívő embereké. Igen, alacsonyabb rendű. És rá fogtok jönni, és rá fogtok döbbenni, hogy mennyire alacsony rendű. El fogtok kárhozni, ha így maradtok. És ez nem egy játék dolog, hanem ez egy halálosan komoly dolog. Az ember, mindjárt így vagyunk ezzel, hogy ha azt mondják ránk, hogy a mi gondolkodásunk egy alacsonyabb rendű, majd szétdurranunk a büszkeségtől, mert a mi gondolkodásunk, hát az aztán a szuper, az a non plus ultra, azon már nincs tovább, mi vagyunk a bölcsek, mi vagyunk az okosok, mi találtuk fel a bölcsek kövét, mindent tudunk. És akkor azt mondja nekünk Isten igéje, megalázva minket, hogy semmit nem tudtok. Semmit nem tudtok, nagy okosok, még az evangéliumhoz se tudtatok hozzájutni. Ahelyett, hogy meghajolnátok, és azt mondanátok, hogy mennyire bolondok vagyunk, mert bolondok vagyunk, és elfogadnátok az Istennek a bölcsességét, ami az evangéliumban ragyog, ehelyett nagyra vagytok a büszkeségetekkel. A hívők pedig, testvérek, nem vagyunk nagyra ezzel. A hívők azt mondják, Uram, hát hogy lehet, hogy én bennem a te értelmed van, hogy én megértem az evangéliumot, megértelek téged, megértem a te gondolataidat, terveidet, Uram, légy áldott érte. És segíts, hogy még tovább tudjak ezen az úton menni. Az ember, a hívő ember megalázza magát. Nem szétmegy a sértettségtől, vagy felrobban a dütől. A lelki emberek, mondja az apostol, mindent megértenek, mert bennük a Krisztus értelme van, és leginkább megértik az evangéliumot. Testvéreim, zárjuk be azzal, hogy Lássátok Isten evangéliumának, Krisztus evangéliumának a dicsőségét, a nagyszerűségét, amiről mi olvashatunk a Bibliába, és amiről hallgathatunk itt a templomban, amivel foglalkozhatunk. Lássátok, hogy milyen elnevezései vannak az evangéliumnak. Hogy ragyogtatja föl előttünk az apostol azt. Látjátok, hogy ez honnan jött, hogy lehet ez meg is, hogy lett ez ismerté az emberek közt. Úgyhogy a lélek föltárta az apostoloknak, akik meg elmondták és leírták. És így közhírré tétetett a világba Istennek ez a drága gondolata. Mert az evangélium hirdettetett is, és hirdettetik ma is, nektek is, és most itt vagyunk mi is, mint hallgatók. Ha lelki emberek vagyunk, örvendünk az evangéliumnak, és azt keresjük, hogyan tudnánk még mélyebben megismerni a Krisztus evangéliumát. Ha nem vagyunk hívők, akkor nem így reagálunk. Akkor az ellenkező módon reagálunk. Bárcsak mindnyájan tudnánk meghajolni és dicsőíteni, és magasztalni teljes szívünkben Krisztus evangéliumát. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te rólad szóló hír közhírét étetette világban. És köszönjük néked, hogy úgy beszélhetünk rólad mi is, mint aki meghaltál a keresztfán. Azért, mert elhordoztad bűnünket, és fölvitted azokat testedben a fára, és elhordoztad azok ítéletét is, hogy megszabadíts minket attól. Mi bűnösök vagyunk, kegyelemre szoruló bűnösök, és nem szabad hozzád fordulnunk, hozzád, aki feltámadtál másképpen, mint alázattal, bűnbánattal. És nem lehet miénk a bűnbocsánat máshogy, csak ha hiszünk az ígéretekben, a te drága ígéreteidben, a bűnbocsánatra vonatkozó áldott szavaidban. Köszönjük néked, hogyha hiszünk azokban, és hiszünk benned, aki megváltottál minket, akkor örök életünk van, akkor üdvösségünk van. Köszönjük néked, hogy azt bízod reánk, hogy mi is beszéljünk a te drága személyedről, a drága evangéliumodról, a családunkban, a munkahelyünkön és mindenfelé. Köszönjük néked, hogy nekünk nem kell ilyen kisebb rendűségi érzéssel járni kellni a világba, hogy valahol meghúzzuk magunkat az egyik sarokba, és bocsánatot kérjünk azért, hogy itt vagyunk. Hanem köszönjük, hogy kiállhatunk bátran, erősen, mint Pál is. És hirdethetjük ezt a csodálatos üzenetet, amelyhez fogható nincsen sehol a világban, egyetlen filozófiában, egyetlen tudományban sem. Áldunk téged, örökkévaló Istenünk, az evangéliumért, amit örök időknek előtte elrendeltél azért, hogy a bűnösöket általa üdvözítsd, a te dicsőségedbe részesítsd. Segíts úrunk bennünket, hogy higgyünk az evangéliumban. Higgyünk benned. Nagy-nagy örömmel, nagy-nagy buzgósággal, nagy-nagy odaadással. És segíts minket, hogy megháláljuk azt, hogy beavattál minket ebbe a titokba. Segíts, hogy mi magunk is, mint a te dicsőségedbe részesülő emberek, tudjunk hálásak lenni, tudjunk szeretni téged, tudjuk a te igédet követni mindenben, amit mondasz. Kérünk téged, hogy vezérelj így bennünket lelked által. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most Isten tiszteletünk további részét. Kérünk, hogy áld meg úrvacsora osztásunkat, úrvacsora vételünket, áld meg közösségünket. Add, hogy veled találkozhassunk, és a veled való kapcsolatunkban megerősödhessünk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, rád bízhatjuk városunkat, országunkat, népünket. Kérünk téged, hogy munkálkodj honfitársaink szívébe, hogy ne a bolondságok után járjanak, hanem a te evangéliumod elérje őket. Higgyenek annak az erőnek, ami abban van. Higgyenek neked, és új életet találjanak mindnyájan te benned. Köszönjük, hogy mindezeket eléd tárhatjuk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát ma is megterítettük. Ha valakik szeretnének élni az úrvacsora szentségével, akkor jöjjenek és részesüljünk ebben. örömmel és tiszta szívvel. Hirdetem a testvéreknek, hogy a ránk következő héten, pénteken lesz a következő alkalmunk, az imaóra, addig gyülekezeti alkalmunk felnőtteknek nem lesz. Jövő vasárnap pedig, ránk következő vasárnap, június 19-én itt a gyülekezetben lesz a házaspári alkalom, tehát úgy készüljenek, akik erre szoktak jönni, hogy nem kell messzire menni, ide jöhetnek majd. Itt lesz a éves záró alkalom. Gyerekvigyázásról is itt gondoskodunk a szükség esetén. Testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt a részét, énekeljük a 378. énekünknek a 4. versét. Aki nem kíván részt venni majd az úrvacsorosztáson, az ének eléneklése után elmehet, és azt kérném, hogyha kimegy valaki, akkor ne beszélgessen itten az előtérben, mert nagyon behallatszik, vagy csöndbe legyen, suttogjon. Tehát a 378. énekünk 4. versét énekeljük, világosíts meg minket a Szentlélek Istennel.